A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk a beszélgetést Magas István professzorral. A Davoszi Világgazdasági Fórumról beszélgetünk, és ahogy már az első részben is említettem, ott azért a klímaváltozás elleni harc, illetve maga a klímaváltozás az talán a legfontosabb kockázati tényezőként szerepel, és azt írják a szakértők, akik komoly jelentést írtak a Davoszi Fórum számára, hogy egy évtizedünk maradt arra, hogy a klímaváltozás elleni fellépéssel megpróbáljuk a Földet élhetővé tartani, és az éghajlatváltozás elleni harc elbukása hosszú távon a legfenyegetőbb. Ezt mondják ugye az elemzők. Hogy látja professzor úr, hogy hogyan lehet érvényesíteni az egyéni érdekeket a társadalmi érdekkel? Mondom az egyéni érdeket, hogy én beleülhessek az autóba, eljuthassak A-tól B-be, a társadalomnak pedig az az érdeke, hogy én ne üljek be az autóba, és ne szennyezzem a levegőt.
Igen, igen. Tehát a kérdés nagyon jó és nehéz is. Ugye nekem muszáj a tudomány oldalára közelíteni. Ugye a különbség a természettudományok és a társadalomtudományok között, sok különbség van, de ez egyik legfontosabb, hogy a természettudomány szépen meg tudja mondani előre a laboratóriumban, hogy mi történik, leírja a fejleményeket, értelmezi, és általában el is találja. Mert nem találja el, akkor nem is veszik komolyan. A társadalomtudományban ezzel szemben ki kell valahogy találjuk azt, ismétlem, nincs laboratórium, hogy mit fognak az emberek gondolni, és főleg mit fognak lépni. Na most zöld ügyekben a dolog fokozottan nehéz, de ha már az autós példát használjuk, ugye itt nem kell feltalálni a melegvizet abban az értelemben, hogy mikor fog valaki zöldülni az autóját illetően. Akkor fog zöldülni, amikor úgy érzi, hogy ő könnyen tud helyettesíteni abból az állapotból, amiben most van, és egy megvehető áron beleül egy modern autóba. Ez azonban most nincs így. Az, hogy valaki hibriddel, vagy teljes, ugye plug-in hibriddel, vagy teljes elektromos autóval jár, ez egy remek dolog, de nagyon pici százalékba az az állomány, ami ezt képviseli, ez az irány. De hogy kialakuljon egy a tömegek számára, ismétlem a tömegek, a városi tömegek számára elérhető és zöldnek nevezhető közlekedési rendszer, az a mérnöki problémán túl az a probléma, hogy mennyire fogja az állam segíteni azokat a fejlesztőkeket ebbe az irányba vannak, és milyen ütemben tudnak cserélni.
Hát igen, csak az állam nagyon kevéssel fejleszti. Hát most Magyarországon ugye kezdetben nem csak az ingyen parkolást biztosították az elektromos autók számára, hanem az ingyen töltést is. Lassan, minthogyha ugye az ingyen töltés az kifutna.
Hát persze, a kezdetnek ez remek, ugye, mert felfigyelnek rá, remek dolog, de amikor mindenki, vagy akár csak a fele szeretné feltölteni ugye az autóját elektromos árammal, abban a pillanatban a hálózat azt megérzi, és nem fogja tudni betáplálni. Tehát azt a pontot is látni kell, és tulajdonképpen a rajzasztalon és az elemzés szintjén ezt látjuk is, amikor a rendszereknek olyan kínálatot kell elektromos áramban letenni, illetve a konnektorokhoz eljuttatni, amelyek tarthatók. Mert hogyha arról van szó, hogy mondjuk egy elavult erőmű termeli azt a zöld autóba az áramot, amelyik egyébként akár még foszilis égetés, mondjuk a szemetet égetünk, vagy mondjuk gyengébb barna szenet, az ebből a szempontból nem egy jó megoldás, független attól, hogy az autós ezt, amikor bedugja a konnektorba az érintkezőt, nem érzi. Tehát át kell gondolni az energiarendszereket és a közlekedést, a kettőt együtt beleértve a légi közlekedést és a tengeri hajózást is. Ugye ezt is kevesen gondolnak az emberek, de a tengeri hajózás is pokolian szennyező, a kikötők is, de főleg azok a dízelmotorok általában, amelyek ugye ezeket a nagy tankereket hajtják. Tehát itt is ki kell gondolni valami egészen újat, és egyértelmű, hogy az üzletnek és az államoknak itt együtt kell, szigorúan együtt kell működni. Majdnem azt mondanám, hogy itt a kutatásból nem szabad a pénzt sajnálni, és nagyon-nagyon kell segíteni azt az átállást, mert az idő szorít. Tehát itt arról van szó, hogy
igen,
ebben a szempontból más világban.
Igen, azt hiszem, ezt szeretném megragadni, ezt a fél mondatot, hogy az idő szorít, hiszen visszafordíthatatlan folyamatok vannak, ugye, hogyha elolvadnak a gleccserek, elolvad a jég a sarkokon, azt nem lehet visszafagyasztani. Tehát én azt gondolom, hogy még mindig nem vették, és nem is az emberek, mert ugye a döntéseket nem az emberek, hanem a politika hozza. A politikusok nem vették tudomásul, hogyha 3 fokot fog melegedni az éghajlat, akkor nincs visszaút. Na most én nem tudom, hogy mit lehet tenni, egy dolgot sejtek. Lehet, hogy a tudomány embere ön ezt másképp látja. Én azt gondolom, hogy ha megyünk e felé, akkor egy dolgot tehet a politika, vagy egy kormány, azt mondja, hogy nem ülhetsz autóba, nem ülhetsz repülőre, mert akkor megállíthatatlan a dolog. Most eddig nem akar senki se eljutni.
Igen, ez valószínűleg így van, hogy bizonyos esetekben a tiltás, az adminisztratív korlát bevezetése is szükségeltetik. Ugyanakkor nagyon-nagyon kell vigyázni, mert az a dilemma, amit itt korábban megfogalmaztunk a társadalomtudományban, hogy mindig az van, hogy tudjuk, mi a kérdés. Jó a kérdés, jó a kérdés. Tudjuk a megoldást, de azt a megoldást is tudjuk, amivel megválasztanak, mert ugye a politikának ezt kell feltennie. Ugye egy üzlet esetében a részvényesek, illetve a piac ítélet kell számba venni. A politikában azonban sajnos, és hát a politika természete ebben nem változott, ezt úgy kell felfogjuk, ezt a helyzetet, hogy egy adottság, tehát úgy kell érvelni és próbálni kialakítani viszonylag jó gyakorlatokat, vagy best practice-eket, vagy second best practice, tehát viszonylagosan, másodlagosan jó gyakorlatokat, amelyek viszonylag érthető módon eladhatóak a lakosságnak is. Mert ne tévedjünk, itt a lakosságnak kell kedvezni, a lakosságnak kell eljutni oda, hogy igen, nekem érdekem, meglépem, látom, és van rá lehetőségem, hogy jó irányba menjek.
Azt hiszem, hogy ezt a gondolatot erősítette egyébként pont a Világgazdasági Fórumnak az elemzése, amelyből már idéztünk elég sokat. Azt mondja az elemzés, hogy zöld társadalmi szerződésre van szükség, és azt hiszem, hogy a fiataloknál ez eléggé be van már égve a fejekbe, és lehet, hogy a fiatal nemzedékhez ki fogja kényszeríteni, hogy az ökológiai célok legyenek mindenek felett, és lehet, hogy ők például már nem vesznek saját autót, hanem ugye ebben a bizonyos megosztási rendszerben működnek. Tehát nem vesznek, hanem azt mondják, jó, akkor ahogy most a rollereket megosztják, beülök abba autóba, elmegyek autól B-be, kiszállok, és majd ugyanezt az autót egy másik ember fogja használni. Tehát lehet, hogy megszűnik tulajdonképpen a magántulajdon az autóban, legalábbis úgy szűnik meg, hogy mondjuk a városi közlekedésben használják. Lehet, hogy akkor fogják, hogyha az ember elmegy innen Münchenbe vagy bárhova, de városi közlekedésben nem.
Igen, ez egészen biztosan, hogy így van. Már tudnik az a része, hogy az emberek főleg fiatalon hajlamosak a többieket is utánozni. A fiatalságnak ez egy szép jellegzetessége, hogy imádják az újat, és pláne, hogyha mondjuk zöld rollerről van szó, ami feltűnő és kellemes, és jó dolog, de mégis az arányok, hogy mikor tudjuk egy városban lecserélni a tömegközlekedési eszközöket olyan szintűre, amelyik barátság zöld értelemben. Ugye a metroépítés az nagyon drága dolog, de sajnos mind a mai napig a leggazdaságosabb, mondjuk az 1 kilométerre jutó utas kilométer tekintetében. Ennél kicsivel jobb, vagy kicsivel rosszabb, de még mindig nagyon jó a villamos közlekedés, a jó kiépített sűrű víz, vagy troli, vagy az elektromos busz, arra nem is beszélve. Tehát, hogyha mondjuk azt el tudnánk érni, most Budapestről beszélek, mert itt ugye a téli időjárásban sajnos még jobban látszik, hogy mekkora a szennyezés. Ez megint meteorológia, vagy természetudom, hogy miért látszik jobban a kipufogás a hideg levegőben, hát azért, mert egy ilyen jelenség, tehát a kéményekben is jobban látjuk a füstöt. télen. Tehát ahhoz, hogy egy ekkora városba rendeződni tudjon a zöld közlekedés, és folyamatosan és jó irányba menjen, ahhoz az kell, beruházás kell, pénz kell, és a szemlélet kialakítása, hogy higgyék el az emberek ösztönzés mellett, hogy jobb ez a zöld változat, mint egyedül üldögélni egy autóban.
Hát igen, most a nagy kérdés az, hogy a politika mennyire hallgat a fiatalokra, ugye hát pont Davosban volt erre egy rossz példa, ugye ott megjelent Greta Thunberg, ugye a fiatal svéd aktivista, aki hát ugye megpróbálta a saját gondolatait terjeszteni, de az amerikai pénzügyminiszter, ugye aki Mnuchin vagy Mnuchin névre hallgat, ugye azt kérdezte, hogy ki, azt mondta, hogy ki ez a szakértő, talán, hogy tartjuk számon, miért nem tanul közgazdaságtan. Tehát elkezdett gúnyolodni ezzel a fiatal lányjal, miközben ugye vette volna a lapot, és azt mondta volna, igen, ezen dolgoznunk kell. Nagyon nehéz ez az ügy. Innen is látszik, hogy a világ vezető politikusai valamiért még nem értik ezt a problémát, vagy nem úgy értik, ahogy azt meg kéne érteni.
Igen, hát ugye a politikában a szimbólumok rendkívül fontosak, és ugye a fiatalság az egyfajta erőt jelképez, ugye a fiatalság általában bölcsességet hiányolják, de hát az úgy nem szokott, mert valaki fiatal is, meg bölcs is, de itt én ragaszkodni szeretnék a tudományos gondolkodáshoz, amelyben tényleg az van, és ez egy evolúció elméleti háttérrel is bír, hogy az ember tanulékony fajta, és észreveszi azt, hogy a saját családján, sőt a saját populáció, a saját nemzetének, de most tetszik, hogy egy kontinensnek is jobb lesz az, hogyha elmegyünk ebbe az zöld irányba, mert nagyon nehéz vitatni, nagyon-nagyon nehéz.
Még akkor is, ha önmérsékletre van szükség.
Igen.
Nézzünk egy másik problémát, amit a Világgazdasági Fórum szakértői megírtak, és ugye ők azt mondják, az egyik fő kockázati elem az egészségügyi terület fejlődésének lassulása. Azt írják, hogy az elmúlt években az látszik, hogy mind a fejlett, mind a fejlődő ország ma lassul a várható élettartam az egészségesen leélt évek számának növekedése. És ugye az amerikai példát hozzák fel, hogy a világ egyik legfejlettebb országának számító USA-ban 2017-ben már harmadik éve csökkent a születéskor várható élettartam. Ilyen, írják, az első világháború és a spanyol nátha pusztítása óta nem fordult elő. Vajon mi ennek azok? Igen. A keveset fordítanak egészségügyre?
Rendkívüli fejlemény, én is felfigyeltem és elgondolkoztam rajta, hogy azonnali magyarázatom biztos, hogy nincsen. Van egy olyan része Amerikában is, ahol azért általában a környezeti feltételek összességében viszonylag jók, de ott is a nagyvárosokba tömörülnek az emberek egyre inkább, és az a folyamat, ami a vidékről a városi centrumokba való vándorlás jelentette, az nem állt le, sőt fokozódott, és ugye a városi életnek a élettartam szempontjából hát vannak pozitív elemei, de összességében, amennyire én ezt olvasmány alapján meg tudom ítélni, nem igazán kedvező. Tehát ilyesmit esetleg sejtetek, de összefügghet táplálkozással is, összefügghet új gyógyszerek tömeges megjelenésével, nagyon sok mindennel, és persze az éghajlattal is, de precíz magyarázatom sajnos nincsen, de nagyon-nagyon érdekes.
Hát igen, az egészségügyel összefüggő kérdés, ugye, ez van a szakértői jelentésben is, hogy az idős gondozásnak a jelentősége megnőtt, és ez óriási terhet ró az erre felkészületlen egészségügyi rendszerekre és családokra. Ugye hát azért akármennyire is nézzük, az élettartam nő, és ez pedig arra ösztönözheti az államokat, hogy erre költsenek például, ahelyett, hogy oktatásra, klímaadaptációra vagy infrastruktúrára áldoznának. Tudjuk, hogy az egészségügy nagyon sokba kerül, és ugye az idősek gondozása, hát az etikai kérdés is. Amerikában is, meg Magyarországon is. Gondolom, hogy Amerikában ezt olyan látta, amikor professzorként kint volt.
Igen, ott ezt a viszonylag hamar felismerték. Tehát az, hogy önmagában az egy remek dolog, hogy tovább élünk, és közelebb tudunk maradni a szeretteinkhez, de ugye erre fel kell építeni, majdnem azt mondom, egy iparágat, amelyik kigondolja azt, hogy mik azok a pénzügyi termékek, ez nagyon csúnya szó itt, de ilyenről is beszélni kell, tehát milyen kondíciók alatt lehet mondjuk az átlagembert behívni egy idősek otthonában, jó ellátást kap, tud közlekedni, és ahol az éghajlat is olyan, ami mondjuk barátságos. És hogyha
nem véletlen azt hiszem, hogy az USA-ban sok nyugdíjas Miami-ba költözik télen, ugye?
Hát a napos oldalon szeretik jobban eltölteni, igen, a hátralévő éveket, mert ott ugye szórakozás is van, sok étterem, és a közlekedés viszonylag nagyon-nagyon fontos, mindig elmondom, hogy egy idő után a közlekedés is az idősebbek számára probléma tud lenni. Tehát, és persze ezek alapdolgok, tehát energia, közlekedés és valójában étkezés az, ami körül megint csúnya szóval új marketing gondolkodást is ki kell alakítani. Nem való ide ez a szó, de a lényeg tényleg az, hogy vonzó legyen az, hogy én a szüleimnek, vagy akár saját magam valaki azt mondja, hogy ide elmegyek, és hajlandó vagyok komoly pénzt, vagy tartósan megtakarítani, hogy ez elérhetővé váljon. Ebben tényleg a társadalmi gondolkodásnak is alakulni, aki én szerintem Magyarországon sokat.
Sokat. Hát azért van itt egy olyan kockázati tényező, amit a szakértők is említenek, ugye, hogy az egészségügyben tartós munkaerőhiány van, és ugye Magyarországon ezt minden nap tapasztaljuk, de bevallom, engem meglepett, hogy az Egyesült Királyságban már most 94 ezer betöltetlen állás van kórházi és szociális területen. Ráadásul ezekben az ágazatokban fokozatosan fenyeget a kiégés miatti pályaelhagyás veszélye. Szóval, hogyha az Egyesült Királyságban ez van, hát akkor nagy baj van.
Igen, ez valóban.
Pedig ott nyilván megfizetik.
Úgy van, és átgondolják a pénzügyi részét, és számomra is meglepetés, akik ezt tervezik, rendkívül forró téma, hogy ilyen helyzet előáll.
Akkor még egy utolsó magánjellegű dolgot hadd vessek föl. Ugye a magyar vízilabda válogatott Európa-bajnok lett, és ugye professzor úr valamikor Európa-bajnokságot nyert Svédországban 1977-ben. Jönköpingben. Gondolom, akkor nagy örömmel nézte a fiúkat.
Igen, tehát ez egy remek dolog, hogy végre itthon, hazai közönség előtt ekkora siker van, tehát ez egy szuper dolog, és hogyha tényleg, ha valamiben Magyarország elő van az Európai Unióban tartósan, az a vízilabda.
Hát igen, most már csak az kéne, ugye, hogy az olimpián is szerepeljenek, mert ugye önnek egy olimpiai ezüstérme van, és akkor itt én 3 pontot teszek.
Igen, és úgy, hogy sose kaptunk ki egy döntetlent, játszottunk a Szovjetunió ellen, ami nekik kedvezett, mert
72,
a gól
ugye?
Arányuk jobb volt München 1972-ben.
Köszönöm szépen Magas István professzornak, a Budapest Corvinus Egyetem tanárának, hogy itt volt a rádióban. Ma Ballai Tamás segített a műsor elkészítésében. Búcsúzik a mikrofontól Emőt Pál, hallgassák tovább is rádiónkat.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.